ideje túl lépni a minőségellenőrzés problémáin, és most a minőség szabályozás felé terelném a figyelmedet, ennek is vannak problémái, és erről szól ez a fejezet. Ahogy felidézzem, ugye arról volt szó, hogy még korábban csak a jót a rossztól választottuk szét, és arra törekedtünk, hogy jó terméket adjunk el, most már arra törekszünk, hogy jó terméket gyártsunk. És talán kisebb szükség legyen a szortírozásra a végén. A jó terméket gyártsunkhoz fókuszt is kell váltanunk, most már a gyártási folyamatra tekintünk, nem csak az ellenőrzésre, és ebben a gyártási folyamatban homogén termékeket kevesebb vizsgálattal, a vizsgálatnak ára van, és hát többet nem ér attól a termék, csak költséget jelent, kevesebb vizsgálattal állítsunk elő ismétlőképesen jó termékeket. Tehát míg eddig a mérési folyamatról beszéltünk, innentől kezdve a gyártási folyamatról fogunk beszélni, de természetesen a gyártási folyamatban is mérünk jellemzőket. Itt a minőségszabályozásban szintén használunk statisztikai eszközöket, hiszen a keletkező mérési adatokat feldolgozzuk és értelmezzük, és itt azonnal mellé tesszük a gyártás technológiai ismereteinket is, és összekapcsoljuk a két adathalmazt, ami mérésből jön, illetve a gyártás technológiából jön, és igyekszünk megtalálni azt a beállítást majd, amivel végeredményben jó termékeket gyártunk. Tehát az eddig látott mérési ciklus, amit eddig is felhasználtunk, kiegészül azzal, hogy a termék valahonnan jön, egy gyártási folyamatból jön. És a döntés nem csak arról szól, hogy leselejtezzük a terméket, vagy eladjuk, hanem arról szól most már, hogy beavatkozzunk-e a gyártási folyamatba. Ne adj Isten, még egy jó termékről jövő mérési adatról is dönthetünk úgy, hogy ez már megértemli a beavatkozást, igen, és nem cél, hogy kilépjünk a tűrésmezőből és rossz termékeket gyártsunk, még mielőtt elhagynánk azt, még mielőtt kockázatot jelentene, azelőtt be tudjunk avatkozni a folyamatba. Sőt, ezt a gondolatmenetet továbbvéve, akár az is eszünkbe juthat, hogy lehet, hogy nem is terméket kell mérni, hanem gyártási folyamat jellemzőket. Hogy mik ezek? Erre majd még visszakanyarodunk. Hadd utassam meg most, hogy mi is itt a valódi probléma. Ugye minőség ellenőrzésből indulunk, van a minőség ellenőr, aki a terméket, aki jön a gyártásból megméri. Lehet, és dönt róla, hogy jó vagy rossz. Lehet, hogy a nap végén, a műszak végén riportálja a selejtarányt. Ma 3% esett ki, ma 1,5% esett ki, ma valamekkora darabszám kiesett az én műszakomban. Jön a vezető, és a vezető ezt az idősort, ezt a számokat, a selejtarányt, vagy akár a selejtdarabszámot ábrázolja egy idősoron. Talán még az is a fejében van, hogy mennyit budgetáltunk az idénre. Meg lesz az évvégi bónuszom, vagy nem lesz meg, hogyha ennyire profán módon leszeretném fordítani. Azért ennél magasabb szintű motivációink is lehetnek, de ezt se hagyongoljuk el. És arra gondol, hogy sok a selejt, valamit csinálni kéne. Ha valamit csinálni kéne, ha ez így megfogalmazódik a menedzserünk fejében, szinte azonnal utasítás is válik belőle, oda ballag a gyártási technikushoz, a folyamatmérnökhöz, és azt mondja, hogy barátom, kezdj ezzel valamit. Ez így nem mehet, túl sok lesz a selejt, te se kapsz bónuszt egyébként, meg én se, de ezt nem biztos, hogy hozzáteszi, bár miért ne használhatná akár motivációs eszközként, ez itt most nekünk nem téma, csak kikacsintottam egy picit, hogy a motiváció eszköztára azért ennél színesebb is tud lenni. És a technikusunk rohan, elkezdi piszkálni azt a gyártási folyamatot, a gépet, ha úgy tetszik. És lehet, hogy az van a fejében, hogy hát igen, azt mondta a főnök, akkor csinálom, de hát sose lesz jobb, ez egy ilyen gép, ez már 1000 éves, ennél jobbak is vannak a piacon, nem értem, miért nem vesznek egy újat. Szóval nem is biztos, hogy hisz benne. Van egy másik technikus, aki pedig azt mondja, hogy ácsi, kicsit lassabban azokkal a lovakkal, gondolkodjunk előbb. Mert hogyha elkezdem piszkálni a gépet, akkor abból baj lesz. Elhangolom, már az én beavatkozásom miatt fogunk esetleg rosszat gyártani. Egyébként is egy változtatás a gyártási folyamatban, most zárójelben az autóiparban, engedélyköteles, változik a termék. Na hát ez itt a probléma, hogy látjuk, hogy magas a selejtarány, meg akarjuk védeni a vevőt, és ezért fenntartjuk a minőségellenőrzést, nem engedjük ki a hibás darabokat a vevőhöz, de ott az az üzleti szempont, hogy ne gyártsunk hibás darabot, mert akkor elesünk a bevételtől, viszont az anyagot, a belefektetett energiát így is úgy is kifizetjük, tehát veszteséget termelünk vele. Melyik a jobb? Beavatkozni, vagy nem beavatkozni? Erre a kérdésre készített egy illusztrációt Lloyd Nelson, ő itt a jobb felső sarokban, és ő azt képzelte el, ezt a kísérletét nem Lloyd Nelsontól, bár ő írta le, Nelsontól idézi Deming, az Out of the Crisis című könyvéből gyakran hivatkozok rá, egy nagyon jó alapkönyv, szerintem nagyon érdekes történeteket, gondolatokat mutat be. Például ezt a kísérletet is Deming tolmácsolásában ismerem, és általában tőle szoktuk idézni. Nelson a következő kísérletet írta le Deming szerint. Képzeljünk el egy márványlapot, és a márványlap fölé egy állványon tartsunk oda egy tölcsért, és ebbe a tölcsérbe pottyantsunk vele apró golyócskákat. És a tölcsérnek a cső része nagyjából megadja, hogy hova fognak leesni ezek a golyók a márványlapon. És ha egy idő múlva ránézek a márványlapra, tegyük fel, hogy a golyócskák még meg is színezték egy kicsit a márványlapot, ahogy lepottyantak, ilyen eloszlásképet fogok látni a tölcsér alatt. Van valamekkora véletlenszerűség ebben a folyamatban. Néha picit eltér, néha az egyik irányba, néha a másik irányba, itt most két dimenzióban akár felfelé, lefelé is eltérhet a tölcsér geometriai közepétől a lenyomatok helye. Középérték ott van valahol a tölcsér közepe alatt, ez gyakorlatilag bármilyen gépbeállítást modellezhet, szimbolizálhat valamekkora véletlenszerűséggel, amit a szórással szoktunk kifejezni, erről már beszéltünk a mérési folyamatnál is, most a gyártási folyamatnál is hasonló a sztori. És a szórást szimbolizálja gyakorlatilag a golyócskáknak a szórásképe ott a márványlapon. Oké, most töröljük le ezeket a festékpöttyöket a márványlapról, és módosítsunk egy kicsit. Jöjjön a technikus, az a technikus, aki rohan és állít a gépen. És azt mondja, hogy valahányszor nem a célértékre pottyant a golyó, mindig avatkozzunk be egy kicsit, mindig korrigáljuk egy picit, az aktuális pozíciótól, a tölcsért toljuk el az eltérés mértékével az ellenkező irányba. Ezzel a beavatkozással annyi történik, hogy a technikus, hát gyakorlatilag a véletlenre ugyan, de reagál, és az ő beavatkozása, az a pici finom elhangolások még egyszer megjelennek, hiszen eddig a véletlen okozta a golyó konkrét becsapódási helyét, most erre a becsapódásra, és figyeljétek meg, hogy kicsit szélesebbé válik az eloszláskép, picit játszok is vele, picit nagyobb lesz az a terület, amiket a golyók lefednek festékkel most már. Mindez azért, mert a technikus mindig beavatkozott, mindig egy picit piszkálta a gépet. Találkoztam egyik cégnél egy olyan rafinált technikussal, aki valahányszor az operátor azt mondta neki, hogy figyelj, szerintem nem jó a gép, egy kicsit állíts rajta, akkor kinyitotta a gép oldalát, oda ment úgy, hogy az operátor ne lássa, megkocogtatta a villáskulcsával az állítócsavart, de nem csinált semmit, vagy akár a keretet megkocogtatta, egy picit ott úgy tett, mintha valamit csinálna, de tudta, hogy valójában itt nincs eltérés, és a véletlenre nem nagyon akar reagálni. Most persze vitatkozhatunk arról, hogy az etikus, nem etikus, átverte a dolgozót, vagy csak lusta volt, vagy lehet, hogy csak képzett volt, és tudta, hogy a véletlen nem a barátunk, az itt be fog csapni bennünket, amikor ilyen egyedi döntéseket hozunk. A véletlen ingadozás valamennyire természetes része a folyamatnak, van egy ilyen belső tulajdonsága, arra nem érdemes nagyon reagálni. Ha a gyártási technikusunk kicsit edzettebb mondjuk mérőrendszerekben, és hallotta valahol a kalibráció fogalmát, ahol az derül ki, hogy a elállítódás mértékével szeretnénk a mérési eredményt korrigálni mondjuk az ellenkező irányba, és a tölcsért mindig a középpontra szimmetrikusan eltolná, ahogy mondjuk kalibrációnál tesszük, és ott még lehet, hogy jó ötlet, de a gyártási folyamatban ez nem biztos, hogy mindig jó ötlet, akkor egy ilyen eloszlásképet kapna eredményül. Picit lehet, hogy túlzó, de annyira azért nem túlzó. Ugye ezzel az ellenkező irányú korrigálással azt fogjuk elérni, hogy a véletlent mindig felnagyítjuk, és mindig középpontosan tükrözzük, és az eloszláskép egy ilyen kicsit torz, pillangószárny alakzat lesz. nem szeretnénk. És ugye ekkor jön a másik technikus, aki azt mondja, hogy ugye megmondtam, hogy nem érdemes csak úgy piszkálni a folyamatot. Minden egyes beavatkozás önmagában is kockázat. Lehet, hogy elrontjuk a gépet. Most működik? Hát működik, hagyjuk működni. Ha egy technikus így érvel, azért ebben egy kicsit a lustaság is benne lehet, de a tapasztalat vagy a tudás is benne lehet, és nekünk menedzserként lehet, hogy az a dolgunk, hogy észrevegyük azt, amikor nem a tudás szólal meg, és erre reagáljunk. Na hát ez a minőségszabályozás legnagyobb problémája. Gyakorlatba lefordítva, nem is inkább az elméleti hátteret hozzátéve, egy folyamat, egy értékteremtő átalakítás valahogy úgy működik, hogy inputokat alakít át outputokká, az inputok itt anyag, információ, bármi is lehet, az output az eredmény, az pedig a termék, a félkész vagy kész termék, az az áru, amit majd eladunk, vagy egy másfajta információ, egy kicsit többlet információ. És hát azt sejtjük, hogy ez a gép, ha még mindig egyformán működne is, érzékeny lehet adott esetben a bejövő paraméterek ingadozására. És hát két egymást követő alkatrész nem lesz tökéletesen egyforma. Két egymást követő pillanatban nem tökéletesen azonosak a körülmények. A két megismételt mozdulat ugyanattól a dolgozótól nem pontosan lesz ugyanolyan. Kivéve, ha talán egy nagyon edzett balatművészről van szó, de nem ez a tipikus mondjuk egy gyártási környezetben. És ezek az ingadozások a folyamaton keresztül felerősödhetnek és vezethetnek ahhoz, hogy a termékek, ez egymást követő termékek sem lesznek egyformák. Ehhez persze hozzáadódhat a folyamatnak a belső bizonytalansága, a működés belső bizonytalansága is. Nelson, illetve utána sokan mások ezt a modellt szokták használni, hogy az eredmény valamiféle függvény kapcsolata az inputoknak, és hát erre még ugye a környezeti hatások is ráülnek. A környezeti hatások is valamiféle X-ek itt. Nem csak gyártásnál jelenhet ez a modell meg, hanem irodai folyamatokban is. Például, hogy mennyi ideig tart egy könyvelő csoportnak, vagy egy pénzügyi csoportnak egy adott cégnél a havi zárás során készülő riportokat előállítani. Van ennek egy jól standardizált folyamata, de időnként jelennek meg meglepetések, eltérések az X-ekben, az inputokban, és ez az input, az output oldalon is okozhat eltéréseket. Ugye a minőség ellenőrzés klasszikusan az Y-ra, az eredményre fókuszál, míg a szabályozásnál szeretnénk a környezetre, illetve az X-ekre, az inputokra terelni a figyelmünket. A folyamatnak van egy belső bizonytalansága, ugye ezt fejezte ki Nelson azzal, hogyha a töltsért nem mozdítjuk meg, akkor sem pontosan egy helyre esnek azok a golyócskák, valamilyen kicsi területet fognak majd lefedni. Elszaladt a slide, visszalapoztam egyet. Ez a pici ingadozás, amit itt láttunk, ez a pici ingadozás úgy jelenik meg, ahogy már itt korábban beszéltünk róla, a Gauss-görbén mutatkozhat. Az egyedi megfigyelésekből hasok lesz, és ábrázoljuk, az valahol a Gauss-görbén jelenik meg. Ezek a ingadozások részei a folyamatnak, ötletelhetünk el, mondhatjuk, hogy mi minden lehet, anyagbeli különbözőségek, a dolgozó, a környezeti hatások, bármi, de egy konkrét helyzetet nem tudunk nevesíteni. Ez a véletlen ingadozás elég gyakori a természetben, sok hatás együtt adja ki. Erről sokan, de az egyik legnépszerűbb megemlékezője Carl Friedrich Gauss, akit mondjuk a 10 márkás bankjegy is megörökített, és pont az előbb látott görbe ott van a 10 márkás bankjegyen is, az egyenletével együtt, igazából csak az egyenlete miatt nagyítottam ki ezt a részletet. Statisztika módszereknél biztos vagyok benne, hogy előkerül, és talán ismeritek is. Nelson gondolata, hogy ha a véletlen zajt találjuk meg a folyamatban, azonosítsuk be, hogy ez mekkora lehet, arra ne reagáljunk. Viszont ha bármi más ettől eltérő hatás éri a folyamatot, akkor azt ismerjük fel, milyen hatások lehetnek ezek. Nelson vezette be ezt a veszélyes zavar fogalmát, egy lényeges kritikus elállítódás, special cause, ahogy angolosan szokták hívni. Ez a veszélyes zavar lehet egy meghibásodás, lehet egy dolgozói tévesztés, lehet egy változás az alapanyag minőségében, méretében, összetételében, lehet egy környezeti hatás, ez lehet hirtelen megjelenő, vagy akár egy lassan bekövetkező környezeti hatás, hirtelen megjelenő, és ez konkrét eset meg is történt egy esetben, egy kamerarendszerben, egy vizsgáló berendezés kamerarendszerébe besütő nap okozott egy hirtelen megnövekedő selejtarányt, míg egy lassú változás lehet mondjuk egy télből nyárba átmenet a légköri páratartalom hatása, ahogy változik, vagy akár a külső légköri hőmérséklet is változik, egy lassúbb hatás. Szintén lassú hatás a berendezésen a kopás, míg egy hirtelen törés az egy azonnali változást jelenthet. Az elállítódás, ahogy a technikus mondjuk egy karbantartás során véletlenül elállítja, vagy akár a dolgozó egy rossz programot tölt be, ez mind lehet egy veszélyes zavar, amit érdemes felismerni. Walter Schuhartot tartjuk a folyamat szabályozás atyának. Ő fenomenológikusan, tehát a jelenség szintjén írta le ezeket, és a következő mintázatokat javasolta, hogy figyeljünk. Az egyik, hogy látunk-e valami trendszerűséget, látunk-e ciklikusan visszatérő mintát, látunk-e hirtelen ugrást, ugye hirtelen bekövetkező változás, például itt ezen az ábrán, ennél a piros pontnál a képernyőn látszik egy hirtelen ugrás. Látunk-e valamiféle lassan bekövetkező eltolódást, egy állapotváltozást? Ez mind idősoron látszódik, tehát a mérési eredményeinket, amik a folyamatból jönnek, érdemes egy idősoron, egy grafikonon ábrázolni. Egy-egy ilyen változásnak, ahogy Nelson is megfogalmazta, konkrét oka van, ez a special cause, ez az a különleges oka, az, ami a veszélyes zavar önmagában, és fel tudjuk tárni ezt az okot konkrétan meg is keressük, hiszen ez befolyásolja a folyamatunk stabilitását, egy veszélyes zavarként jelent meg, ezt az okot fel kell tárjuk, és meg kell, hogy szüntessük. Na de, honnan tudjuk? Ugye ez a legnagyobb problémája a minőségszabályozásnak. A folyamatban bekövetkező változás az most, hogy a mostani mérési eredményem az előzőtől különbözik, ez a véletlen műve, vagy nem a véletlen műve. Ha a véletlen, akkor nem akarunk beavatkozni, akkor az a cél, hogy békén hagyjuk a folyamatot, mert ha beavatkoznánk, csak felnövelnénk ezt a zajt. Ha pedig egy külső hatás, akkor rohanjunk, és állítsuk meg a folyamatot, és avatkozzunk be. Gyakorlatilag ez a döntési dilemma, amire a minőségszabályozás keresi a választ. Persze ezt nagyon sok technikai részlettel alá lehetne támasztani folyamattól függően. A folyamat ismerete, a technológia ismerete mindig kötelező elem. Anélkül nem tudjuk beállítani a technológiát, tehát a technikus tudására mindenképpen szükségünk van. A döntési pont, beavatkozzunk, vagy ne. És erre a problémára egyébként van válasz. El is mondtam már, de most hadd foglaljam össze. Ha a véletlen zajt látjuk, akkor ne avatkozzunk be. Apró betűs rész, hogy a véletlen zaj ne legyen bármekkora. Tehát azért a folyamat fejlesztésben törekszünk arra, hogy minél kisebb bizonytalansággal tudjuk célértéken tartani ezt a folyamatot. Erre rövidesen visszakanyarodunk a következő fejezetben. A válasz másik fele, hogyha veszélyes zavart észlelünk, akkor viszont szaladjunk és oldjuk meg, és hát tulajdonképpen a probléma az, hogy felismerjük-e. A következő fejezetben ehhez is adok gondolatokat.